345 millió eurós bírságot szabtak ki a TikTokra a fiatalkorúak adatainak nem megfelelő kezelése miatt. A HVSV szakújságírója azt mondta, hogy a rekordösszegű pénzbüntetés ellenére a TikToknak nem lesznek anyagi problémái, népszerűsége továbbra is töretlen marad. Kolyi Tamás hozzátette, hogy a cég azóta megváltoztatta adatvédelemre vonatkozó joggyakorlatát, így a pénzbüntetésen kívül egyéb szankcióval nem kell számolnia. Berla Attila interjúja.
Minden idők egyik legnagyobb büntetését szabták ki a TikTokra. Milyen vétséget követett el a cég, amiért fizetniük kell?
Fontos leszögezni, hogy a TikTok az elmúlt napokban adatvédelmi bírságot kapott, méghozzá az Európai Unióban a joghatóságot képviselő, vagy a joghatást képviselő ír adatvédelmi hatóságtól, annyit a Data Protection Commission nevű DPC-nek tövegített szervezettől azért, mert a kiskorúak, illetve a fiatalkorúak személyiség jogait megsértette egy viszonylag rövid időszakban egyébként a vizsgálat alapján, hogy egy 2020 elejéről és 2020 végéről beszélhetünk, egészen pontosan ugye közepéről, bocsánat, tehát 2020 július és december közötti időszakot vizsgálta ez az írhatóság, és megállapította, hogy a TikTok ez alatt az idő alatt a 13 és 17 éves korosztály, tehát fontos leszögezni, gyakorlatilag a kamaszokról vagy a tinédzserekről, késői tinédzserekről van szó. Ezeknek az adatait az Európai Egységes Adatvédelmi irányelvben vagy rendeletben foglaltakat megsértve kezelte.
Mekkora ez az összeg, amit be kell fizetniük, és a pénzbüntetésen túl van egyéb szankció is?
Az íradatvédelmi hatóság 345 millió euróra bírságolta a TikTokot, ami a TikTok esetében valóban rekordösszegű bírság, de egyáltalán nem rekordösszeg egyébként az ír gyakorlatban, mert volt már korábban olyan precedens, hogy hasonló céget, ugye a Metát, az Instagram miatt egészen hasonló összegre, ennél valamilyen magasabb összegre bírságolta, és kísértett ilyen hasonló ügyben, de egyébként visszatérve az eredeti kérdésre, nincs más előírása a TikTokkal kapcsolatban, hiszen a cég azóta már megváltoztatta ezt a joggyakorlatot. Ugye itt egészen konkrétan arról volt szó egyébként, amit ugye kimondta a hatóság, hogy a jogszabálysértő, hogy a szolgáltatásra regisztráló 13 és 17 éves kor közötti felhasználók esetében az általuk feltöltött tartalmakat alapértelmezetten elérhetővé tette mindenki számára a szolgáltatáson belül, holott erre a törvény nem adott lehetőséget, vagy ezt kifejezetten tiltotta. Tehát úgy kellett volna beállítani a tartalmak láthatóságát, hogyha mondjuk egy 14 éves vagy egy 15 éves fiatal regisztrál a TikTokra, akkor az ő videóit, vagy az ő bármilyen TikTokra feltöltött tartalmát, az csak azok láthatják, akikkel ő közvetlen kapcsolatban van, akik az ő ismerősei. Ezt sértette meg a TikTok azzal, hogy ezt mindenki számára gyakorlatilag elérhetővé, hozzáférhetővé tette az interneten, minthogyha ők felnőtt állampolgárok lennének, és ez ugye jogsértő volt. És akkor visszakanyarodva arra, hogy mennyire nem példanélküli az eset, ugye szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2022. szeptemberében, szeptember 6-án, azt hiszem, ha jól emlékszem, ugyanez a hatóság az Instagramra szabott ki egy hasonló összegűt, nem tettem olyan 405 millió eurónyi büntetést, és ugyanezen alapelv alapján, ott is a 13-17 éves korosztály adatainak a nem megfelelő kezelése volt a vétség, vagy az a szabálysértés, amit elkövetett a Meta, vagy az Instagramot üzemeltető cég. Egy kicsit más kontextusban volt akkor ez a történet, de a lényeg az, hogy ez a hatóság most már ugye sokadik alkalommal lép fel, különösen a fiatalkorúak vagy a kiskorúak személyes adatainak védelme érdekében, és most már nagyon komoly bírságokat szabnak ki ezen a téren is, mint azért jellemzően eleinte, mikor a GDPR hatályba lépett ugye az előző év tized második felében, akkor még nem nagyon voltak nagy büntetések, a cégek nem fizettek jelentős összegeket a szabálysértésekért, ugye volt egyfajta ilyen felkészítési időszak, amikor inkább partnerként próbál egy hatóság fellépni, és a jogkövető magatartásra ösztökélni a különböző technológiai cégeket, inkább edukációval. Most már azért nagyon komoly bírságok repkednek, azt láthatjuk.
Ez az összeg mekkorának minősül, ha a TikTok költségvetésével összevetjük? Okozhat ez problémát a cégnek?
Én azt gondolom, hogy a TikTok ettől nem fog romba dőlni, illetve nem fog anyagi problémákkal küzdeni pusztán emiatt a bírság miatt. Ugye a kínai cég lévén, ami a ByteDance nevű kínai cég üzemelteti a TikTokot globálisan. Nehéz pontos számot kapni arról, hogy pontosan milyen anyagi háttérben működik a TikTok. Az szinte biztos, hogy már pusztán az ügyfélszám méretéből fakadóan, ugye már jóval 1 milliárd fölött van az ügyfélszám, valamikor a pandémia idején 2020-ban vagy 2021 környékén lépte át az 1 milliárdos lélektani határt a TikTok, azóta nem nagyon közölnek ugye konkrét adatokat a felhasználó számról. De pusztán ebből kiindulva azt gondolnám, vagy azt feltételezem, hogy ez ugyan gazdasági szempontból nem okoz problémát egy ilyen méretű cégnek, viszont presztízs és PR szempontból igenis ez egy visszatartó erő lehet, nem szeretnek ekkora büntetéseket kapni a cégek. Mondom még egyszer, nem feltétlenül azért, mert anyagilag belerokkanának a kifizetésébe, hanem azért, mert egyszer rossz hírüket kelti egy ilyen intézkedés, azt a látszatot kelti, vagy akár direktben azt a következtetést vonhatják le a felhasználók, illetve a potenciális felhasználók, hogy ez egy jogszabályos értő vállalkozás, ezzel én nem kötök üzletet, ennek én nem akarok az ügyfele lenni, nem akarok az ő szolgáltatására regisztrálni, tehát összességében ez egy PR szempontból egy rossz üzenet a cég részéről, vagy a cég felé.
Ahogy korábban említette, hogy 2020-2021-ben gyakorlatilag rekord népszerűségre tett szert a TikTok, most is megvan ez a népszerűség, és ez az eset esetleg ronthat ezen a népszerűségen?
Úgy tűnik, hogy a TikTok népszerűsége töretlen. Tehát ahogy a fiatal korosztály belép abba a korszakába, amikor már ugye készségszinten használnak okostelefonokat, a legfiatalabbak, akkor szinte az egyik első applikáció, amit letöltenek ezekre a készülékekre, a fiatalok által használva vett készülékekre, az a TikTok. Tehát ilyen szempontból tovább bővül a népszerűsége. Legutóbb éppen egy alkalmazás letöltési statisztikát láttam ezzel kapcsolatban, ami azt mutatta, hogy idei első fél évben több 100 millió alkalommal töltötték le valamelyik alkalmazás piactérből, tehát vagy az App Store-ból, vagy a Google Play áruházból a TikTok alkalmazást valamilyen mobiltelefonra. Tehát ez egy óriási nagy szám. Ez persze nem azt jelenti, hogy ugyanennyivel bővült az ügyfélköre, vagy a felhasználói köre a szolgáltatónak, de messze ez az egyik legnépszerűbb, vagy az egészen fiatalok körében a legnépszerűbb közösségi média platform jelenleg. És ugye persze vannak különböző percepciók, főleg ugye a kínai tulajdonosi háttér miatt, és leginkább az Egyesült Államokban a TikTokkal szemben. Ugye volt már tavasszal kongresszusi meghallgatás is, ahol ugye azt próbálták megtudakolni a kongresszusi képviselők, hogy a TikTok milyen szinten jelenthet mondjuk nemzetbiztonsági kockázatot, vagy egyéb szinten kockázatot az Egyesült Államokban élők számára, vagy az Egyesült Államok számára. Európában is ugye már voltak olyan kezdeményezések, hogy a TikTokot kormányzati tisztviselők készülékeiről le kellett törölni, ugye effektíve kitiltották ezekről a készülékekről a TikTok alkalmazást, pont ott is ugye a nemzetbiztonsági és egyéb kockázatokra hivatkozva, és ugye van ez a kiskorúak beszélyeztetése, vagy a kiskorúak adatainak kezelésével kapcsolatos aggály, ami időről időre előkerül, és most ugye volt ebből ez az eléggé súlyosnak látszó büntetés.
Kói Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották. Útjára indult a labda a labdarúgó bajnokok ligájában, és ismét a Manchester City számít a sorozat favoritjának. A Trend FM-nek nyilatkozó sportközgazdász azt mondta, hogy a BL anyagi vonzata leginkább a kis csapatok költségvetésében számottevő, a topklubok esetében inkább a presztízs és marketing szempontok miatt fontos a szereplés. Szabados Gábor hozzátette, hogy az idei nagy játékos mozgás ellenére a Saudi Arábiában szerződő játékosok nélkül is nagyon magas színvonalú tornára lehet számítani. Berla Attila interjúja.
Kezdetét veszi a klub szinten legnagyobb európai kupasorozat, aminek jól tudjuk, hogy nagy gazdasági vonzata van, de ezek a pénzösszegek, amit a bajnokok ligájából lehet begyűjteni, komoly bevételt jelentenek például egy Manchester Citynek, vagy egy Paris Saint-Germainnek is?
Nyilván más az arány a kisebb és a nagyobb országok csapatai számára, tehát az olyan kisebb országok, mint például Magyarország, és ahonnan ugye, hogyha bejut a Bajnokok Ligája főtáblájára egy csapat, mint ahogy a Ferencváros tette néhány évvel ezelőtt, ennek az országnak a csapat számára jóval többet jelent a Bajnokok Ligája bevétel, akár a költségvetésének több mint a felét is jelentheti az adott évben az, amit a Bajnokok Ligájából megkeres. Míg ugye egy olyan ország, amelynek a labdarúgása fejlettebb, tehát a saját bajnokságból is jóval nagyobb a bevétele, annak természetesen gazdaságilag kevesebbet hoz, ott akár ilyen 20-10%-nál is megállhat az, hogy a Bajnokok Ligájában mit keres, holott maga a konkrét összeg nyilvánvalóan több egy ilyen csapatnál, mint amennyit mondjuk a Ferencváros keresett legutóbb, hiszen az ilyen topligáknak a csapatai ugye jellemzően tovább jutnak a csoportkörből, és sikeresebbek, tehát több pénzt is keresnek, csak a saját költségvetésükhöz képest ez kisebb részt képvisel. Ugyanakkor marketing szempontból számukra létkérdés az, hogy ott legyenek a Bajnokok Ligájában, tehát a topligák topcsapatai akkor tudják magukat jól eladni globálisan, akár az ázsiai, akár az amerikai piacon, de természetesen Európában is bárhol, ha ott vannak a Bajnokok Ligájában, tehát egy olyan csapat számára, mint mondjuk a Liverpool, vagy más olyan csapatok, amelyek odavalók a Bajnokok Ligájába, de ugye vannak néha olyan szezonok, hogy kiszorulnak onnan, mint ahogy most is ugye a Liverpool majd csak az Európa Ligában fog indulni. Ez egy nagyon komoly érvágás anyagilag, és nem is feltétlenül csak azért, mert kevesebbet keres az európai kupa indulásból, ez is természetesen egy kiesés, de ez a kisebbik veszteség, hanem inkább a marketing érték miatt, mert ez egy pici leértékelést jelent, hogyha nincs ott a legjobbak között, nincs ott a Bajnokok Ligájában.
Azzal, hogy rengeteg játékos szerződött Szaúd-Arábiába, elképzelhető, hogy gyengébb színvonalú lesz az idei Bajnokok Ligája?
Biztosan nem, ezt határozottan kimerem jelenteni. Jellemzően olyan játékosok szerződtek Szaúd-Arábiába, akik vagy már a pályafutásuk végén járnak, vagy hát lássuk be, elvesztették a motivációjukat. Az utóbbi kategóriával nyilván mondjuk Neymarra gondolok, az előbbi kategóriával pedig mondjuk Cristiano Ronaldóra vagy Benzemára. Értelemszerűen a marketing érték hiányzik. Tehát ezeket a játékosokat én is nagyon szeretem nézni, ebből a szempontból nyilván hiányozni fognak, viszont az európai futball szakmailag elképesztően erős és hihetetlenül erős alapokon áll, értve ez alatt azt, hogy az utánpótlás bázisa mind a saját utánpótlása, tehát ami a topligáknak az utánpótlásából érkezik, akár a saját akadémiákról, mind az az óriási globális felvevő piac, ahonnan Európába érkeznek játékosok, akár az Európán belül a kisebb országok, akár Európán kívülről, Dél-Amerikából és más országokból, Afrikából például. Ez olyan hihetetlen nagy erőt ad az európai futballnak, hogy egy-két tucat játékos távozása egyszerűen nem tudja megrendíteni, már csak azért is, és ezt hangsúlyozni kell, hogy azok, akik elmentek, azok nagyon-nagyon kevés kivételtől, de talán még kivétel nélkül is igazából már szakmailag nem voltak az európai futball csúcsán. Azok, akik szakmailag ott vannak, legyen az egy Erling Haaland, Kylian Mbappé és a többiek, azok még mindig játszanak Európában, és ez nem is fog változni.
A Manchester City továbbra is szenzációs formában van. Mik az esélyek az idei kiírásban? Elképzelhető, hogy címvédést fogunk látni?
Na, erre van jelenleg a legnagyobb esély, de azért tegyük hozzá, hogy most már évek óta minden Bajnokok Ligája sorozatnak úgy futunk neki, hogy a Manchester City a legnagyobb esélyes, a fogadóirodák mindig rájuk adták a legkisebb szorzókat, és csak tavaly sikerült ezt végül behúzniuk. Azért a Bajnokok Ligájának a végjátéka még most is nagyon kiszámíthatatlan. Megvan az a, mondhatjuk, szűk kör, amelyikből kikerül a Bajnokok Ligája győztes, tehát azért most fel tudunk sorolni legfeljebb 8-10 olyan csapatot, amelyik megnyerheti a BL-t, és több nem. De az, hogy közülük végül ki lesz, az tényleg apróságokon múlik, tehát azt soha nem lehet előre megmondani. Igen, a Manchester City most is a legnagyobb esélyes, de az, hogy a végén ki fog nyerni, azért a topligák top csapataiból többen is odaérhetnek.
A mezőnyben 20 év óta először nem lesz ott se Cristiano Ronaldo, se Lionel Messi. Kikre kell odafigyelni az idei szezonban, akik esetleg betölthetik a két zseni után hagyott űrt?
Említettem ugye már Erling Haalandot vagy Kylian Mbappét. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban ők az európai futballnak, és úgy általában a világ futballnak a legnagyobb sztárjai, tehát azt gondolom, hogy most is ők lehetnek a húzónevek. Nyilván Mbappé számára az, hogy egy olyan csapatban játsz, hát látjuk, hogy azért kevésbé tud a Bajnokok Ligájában érvényesülni, így a Paris Saint-Germain, ráadásul ugye most azért jelentős játékosokat is elveszített, nyilván ez egy probléma lehet, de még az is lehet, hogy mondjuk Messi és Neymar távozása nem, hogy gyengíti, hanem némileg felszabadítja a Paris Saint-Germain játékosait, és ilyen értelemben akár most még jobban is tudnak szerepelni. Én továbbra is bennük látom azt, hogy a legjobbak, de még egyszer mondom, az európai futball rendkívül széles, és minden szezonban tűnnek fel olyan futballisták, akikre esetleg nem is gondoltunk. Én például nagyon kíváncsian várom, hogy Harry Kane mire megy a Bayern Münchenben, vagy a Real Madrid Jude Bellinggemmel hogyan tud megújulni, és a Bajnokok Ligájában hogyan fog szerepelni. De rengeteg nevet lehetne még sorolni, hiszen nagyon-nagyon sokasra fog ismét a Bajnokok Ligáját trófeájáért küzdeni.
Jövőre változik a Bajnokok Ligájának a lebonyolítása. Milyen változásokkal lehet találkozni jövőre?
Az alapvető változás az az lesz, hogy nem csoportokba lesznek rendezve a csapatok, tehát nem 8 darab 4 csapatos csoport lesz, eleve a 32 csapat helyett 36-an lesznek a főtáblán. Ez a 36 csapat gyakorlatilag mintha egy óriási nagy bajnokságot játszana, vegyesen fognak játszani egymással csoportbeosztás nélkül. Arra természetesen nem lesz idő, hogy a 36 csapatból mindenki játszon mindenkivel, de vegyesen lesznek elosztva a mérkőzések, kicsit hasonlóan mondjuk a sakkversenyeknek a beosztásához, ahol ugye a svájci rendszerben nagyjából egyenlő esélyeket kialakítva osztják el azt, hogy kikivel játszik, és a végén megnézik, hogy az ugyanannyi mérkőzésből az egyes csapatok hány pontot szereztek, és ezzel a 36 csapatot egy nagy tabellába sorolják be, és ez alapján dől majd az el, hogy kik jutnak tovább a egyenes kieséses szakaszba, ami természetesen innentől már ugyanúgy fog folytatódni.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották az induló Bajnokok Ligájáról, arról, hogy egyébként jövőre például hogyan változik meg a leginkább ismertebb labdarúgó nagy nemzetközi kupa. 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.